Kedves hallgatom! A Filippi levél második részének első versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület. A ha szócskával kezdődik ez a vers, de ez nem a feltételnek a szócskája. Ez nem feltételes mellékmondat. Rájövünk, hogy Pál gyakran használja az ilyen típusú érvelést, ami egyáltalán nem feltételt fejez ki. Pál logikusan gondolkodik. Azt mondják, hogy ha nem találod Pált logikusnak, akkor nem helyesen olvasod az írásait. Még pontosabb lenne ezt mondanunk, mivel igenis van vigasztalás Krisztusban, és igenis van szeretetből fakadó figyelmeztetés, és mivel van közösség a lélekben, és van irgalom és könyörület. Mindezek szemléletében Pál így szól. Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Filippi levél, második rész, második vers. Még ha börtönben van is, örvendezik az Úrban, de azt mondja, hogy még jobban örvendezne, ha tudná, hogy az evangélium munkálkodik a filippi hívők életében. Hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Láthatjuk, hogy volt egy kis nehézség, ahogy föntebb már megjegyeztük a filippi gyülekezetben. Nem sok, de mégis volt valami. Pál azt akarja, hogy egy értelemmel legyenek. Nem arra kéri őket, hogy másolják le egymást. A legtöbb gyülekezetben két embercsoport található. Az egyik csoport a lelkipásztor mellett áll, a másik csoport a lelkipásztor ellen dolgozik. Akik ezeket a csoportokat alkotják, azok nem maguk helyett gondolkodnak, mert lemásolják a csoportvezetőket. Hogy egy értelemben legyünk, és Krisztus értelme legyen bennünk, ez a legfontosabb. Ez megengedi a kifejezésekben levő különbséget, az ajándékok különbözőségét, a szolgálati módszerekben levő különbségeket, sőt még bizonyos kisebb tanbeli különbségeket is. Ne bántsuk egymást, mert nem értünk egyet ezekben. Ha Krisztus értelme van bennünk, akkor egyetértünk a hit főbb tételeiben. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. Filippi levél, második rész, harmadik vers. Emlékszel rá, hogy ezt már korábban is említette. Azt mondta, hogy vannak egyesek, akik irigységből és versengésből prédikálják Krisztust. Most ezt mondja, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Azt mondanám, hogy a gyülekezetben a legtöbb nehézség nem tanbeli eltérésekhez vezethető vissza. Ezek inkább önzésből és irigységből fakadnak. Egyesek csak természetüknél fogva bajkeverők. Ha követhetnénk ezt a tanácsot, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, akkor azt hiszem, a gyülekezetekben ma fennálló problémák 90%-át, sőt 100%-át meg tudnánk oldani. Ha valamit versengésből teszel a gyülekezetben, akkor jobb, ha egyáltalán nem teszed. Ugyanez igaz arra is, ha azért cselekszel valamit, mert elismerést vársz érte. Az egyik oka annak, hogy nem szeretek a szervezeti üléseken részt venni, mert belefáradtam már azokba az emberekbe, akik köszönetet mondanak XY-nak, mert Petúnia csokrot hozott, vagy XY-nak, mert külön széket vásárolt a tolókocsisoknak, és nem szabad kihagyni senkit, mert ha mégis kimaradna valaki, akkor megjön a baj. Vajon a keresztényeknek szükségük van elismerésre és bókolásra azért, mert tettek valamit? Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból. Ne próbáljatok kitűnni mások közül, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Talán ez volt az a probléma, ami feszültséget okozott Euódia és Szüntüké között. Lehet, hogy mindketten úgy érezték, hogy mások letapossák őket. Ha ennek a versnek engedelmeskednénk, azt hiszem, hogy gyülekezeteinkben a zene és ének területén minden probléma azonnal megoldódnék. Eltörölné ezt a magatartást. Miért nem szólítanak fel, hogy énekeljek? Nekem sokkal jobb hangom van, mint XY-nak. Ugyanez mondható el a bizottsági ülések problémáiról és más csoportokról. Megszűnnének a hatalmi harcok, amelyek egyes gyülekezetekben a vezetők között dúlnak. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Filippi levél, 2. rész, 4. vers. A másokét is. Ez fontos kifejezés. Teljesen meglepődtem azon, hogy levelet kaptam egy másik rádiós szolgálattól, és abban adományt küldtek a mi rádiós szolgálatunknak. Ez egy olyan adományozótól érkezett, aki ugyanazon az állomáson sugározta a maga programját, mint amit mi is használtunk. Ezt írta. Milyen nagy áldás az önök rádiós szolgálata. Nem tudok semmit erről az emberről, de megmondok neked valamit róla. Krisztus értelmét mutatta be. Ennek a versnek a figyelmeztetését követte, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Levele nagyon nagy alázatra késztetett. Másokét. Ez a kulcsa ennek a fejezetnek. A keresztény hit tette először fontossá a másokért kifejezést. Miért jött el Krisztus a mennyei dicsőségből erre a földre? Másokért. Miért kell továbbadnunk az evangéliumot? Másokért. Másokra gondoljunk, ne önmagunkra, és akkor Krisztus értelme szerint gondolkodunk. Most leírja nekünk, hogy mi van Krisztus értelmében. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi levél, 2. rész, 5. vers. Krisztus indulata legyen bennünk. De őt mi jellemezte? Az alázatosság. Talán emlékszel az Efézusi levél 4. részére, ahol ezt olvassuk. Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok. Aztán ezt mondja. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Efézusi levél, 4. rész, 1. és 2. vers. Ez Krisztus indulata. Nem lehetünk alázatosak. Nem lehetünk szelídek. Nem ilyen a természetünk. Saját lábunkon akarunk állni, és ki akarjuk mondani, ami a szívünkön van. Mindnyájan ilyenek vagyunk. Ne mondd azt, hogy nem így van, mert valóban ez a helyzet. Nagyon is bosszúsakká válunk, ha úgy érezzük, hogy eltaposnak minket. Hallottam egy nagyon finom lelkipásztor fiáról, aki szökevényé lett. Miért? Azért, mert volt egy bátyja, aki ragyogó elmét kapott. Ez a fiú mindig bátyjának a ragyogó elméjéről hallott dicséreteket. Ezért elment az ellenkező irányba, fellázadt ellene. Ez a testies ember természetes válasza. Még az sem segítene a helyzeten, ha oda mennénk a fiúhoz, és ezt mondanánk. Ide figyelj, fiú! Csak hagyd figyelmen kívül az egészet. Ő nem tudja ezt figyelmen kívül hagyni. Aki nem született újonnan, még nem is tud belépni arra a területre, ahol kész lenne megalázni magát. Most érkezünk el az egyik nagy teológiai nyilatkozathoz, ami a Szentírásban található. Egyesek ezt a legnagyszerűbb tanbeli nyilatkozatnak tekintik az Új Szövetségben Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, és ezt úgy ismerik, mint kenózist, megüresítést. Ez a szakasz világossá teszi, hogy nem üresítette meg magát istenségétől. Bemutatja nekünk a megalázkodás 7 lépését, amit Krisztus vállalt. Bár csak fel tudnánk fogni annak fenségét, amit a következő néhány vers mond erről. Bár csak meg tudnánk ragadni, hogy milyen magasan volt, és milyen mélyre jött. A fényév milliárdok, amiket fölmérünk az űrben, nem hasonlíthatók össze azzal a távolsággal, amit áthidalt. Itt megtaláljuk a lefelé vezető 7 lépést. Aztán majd felsorolja az ige a fölfelé vivő 7 lépést, Krisztus felmagasztalásának lépéseit. Először a megalázkodásban látjuk Krisztus indulatát. Aztán látjuk Isten értelmét. Istennek, az Atyának az a gondolata, hogy fölmagasztalja az Úr Jézus Krisztust. Ha tudni akarod, hogy mit tehetsz, hogy Isten akaratát kövesd, nem tudom, hogy hol vagy és mit csinálsz, de megmondhatom neked a következőt. Mivel Istennek, az Atyának az a célja, hogy fölmagasztalja Jézus Krisztust, azt hiszem, ez az Isten akarata mindnyájunk életére nézve. Föl kell magasztalnunk az Úr Jézus Krisztust, akárhol vagyunk, és akármit csinálunk. Egyé kell lennünk az Atyával, az ő végső céljában, vagyis Jézus Krisztus fölmagasztalásának céljában. Az első lépés lefelé az volt, amikor elhagyta a mennyei dicsőséget. Lejött egyre mélyebbre a földre, egészen odáig, ahol mi vagyunk. Mi föl sem tudjuk fogni ezt a hatalmas lépést, ami a mennyei dicsőségtől vezetett egészen idáig a földig. Ez teljes mértékben túl van az emberi fölfogó képességen és értelmen, amit az Úr tényleg vállalt értünk. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Filippi levél, 2. rész, 6. vers. Ez eléggé felszínes fordítás. Amikor Krisztus ott volt az Atyaisten jobbján, akkor nem ragaszkodott rangjához. Nem állt fönn az a veszély, hogy elveszíti helyét az Istenségben, mert semmi sem hiányzott belőle ahhoz, hogy azt a helyet betöltse, vagy mert nem volt riválisának képessége hozzá. Nem azért járt iskolába, hogy megtanulja, hogy hogyan legyen Isten. Ő nem akarta a mások pozícióját. Ő Isten volt. Nem úgy történt, mintha az Úr Jézusnak azt kellett volna mondania Istennek, az Atyának, most bizonyosan őrizd meg nekem a rangomat egy kis ideig, amíg távol leszek 33 évig. Élesen figyelt Gábrielt, azt hiszem, hogy szeretné elfoglalni a helyem. Nem akarok tiszteletlenné válni. Csak próbálom bemutatni, hogy ez nem olyan lépés volt, ami őt veszélybe sodorta volna, hogy majd helyébe lép valaki. A helye az övé volt. Ő Isten. Tétovázás nélkül hagyta el a mennyet. Sohasem mondta, hogy nem akarom elhagyni a mennyországot. Nem akarok lemenni erre a hosszú útra. Örömmel jött. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 2. vers. Elviselte a keresztet. Ezt mondta. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 7. vers. Örömmel jött le erre a földre. Nem akart valamihez ragaszkodni, amikor lejött erre a földre. Most lássuk meg a második lépést lefelé. Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Filippi levél, 2. rész, 7. vers. megüresítette magát. A görög szó itt a kenóó. A kenózis elmélet ebből a szóból eredezteti megfogalmazását. Krisztus megüresítette magát. A kérdés ez. Mitől üresítette meg magát? Vannak, akik szerint megüresítette magát istenségétől. Az ősegyház minden gnosztikusa terjesztette ezt az eretnekséget, hogy megfosztotta magát istenségétől, és hogy az istenség akkor lépett bele, amikor megkeresztelkedett, és elhagyta őt a kereszten. Ez az elmélet nem támasztható alá sehol sem Isten igéjében. Ő megüresítette magát valamitől, de az nem az ő istensége volt. 100%-osan Isten volt, amikor ott pihent segítségre szorulóan Mária ölében. Még akkor is egy szavára kimozdult volna helyéről a világ mindenség, mert Isten volt. Sohasem volt egy pillanat sem, amikor nem lett volna Isten. János apostol ezt írja. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, első rész, első, második, harmadik és 14. vers. Aztán mitől üresítette meg magát az Úr Jézus, amikor lejött a földre? Azt hiszem, hogy megüresítette magát isteni jogaitól. Ezen a földön bizonyos korlátozottságokat vállalt, de ezek önként vállalt korlátok voltak. Sohasem volt olyan pillanat, amikor nem lett volna Isten. Nem volt kevesebb Isten azért, mert ember lett, hanem megüresítette magát isteni jogaitól. Az a néhány pásztor és bölcs, és még az angyalok sokasága is, csak sajnálatos kis csoport Isten fiához, amikor lejött erre a földre. Nem csak annak a tömegnek kellett volna ott lennie, hanem az egész világegyetemnek. Isten minden teremtett intelligenciájának ott kellett volna lennie. Róma hierarchiájának ott kellett volna lennie. Nem csak néhány bölcsnek kellett volna elmennie hozzá keletről, nyugatról, északról és délről is köré kellett volna gyülekezniük. A jeruzsálemi templomnak meg kellett volna üresednie azon a napon, mindnyájuknak le kellett volna menniük Betlehembe. De nem tették. Miért nem késztette őket, hogy jöjjenek? Mert félretette isteni jogait. Kész volt megszületni egy szennyes, piszkos helyen, nem csinos, tiszta karácsonyi jászolban, ahogy a karácsonyi üdvözlőlapokon látjuk. Kész volt felnövekedni egy szerencsétlen városban, Názáretben. Kész volt arra, hogy ismeretlen ágymester legyen. Körülvehette volna a Sekina dicsőség egész idő alatt, de nem akarta. Nem volt a feje körül glória, ahogy olyan sok róla készített képen látjuk. Júdásnak meg kellett ő csókolnia az elárulás éjszakáján úgy, hogy a tömeg megismerje, hogy ő az az ember, és el tudják fogni. Nem emelkedett ki mások közül bizonyos belső fény vagy dicsőség által, ami körülvehette volna. Emberi lény volt, de Isten volt, aki testben jelent meg. Félretette istenségének jogait. Bizonyosak lehetünk-e ebben? Azt hiszem, igen. Miután elvégezte szolgálatát, összegyűjtötte övéit maga köré a földön töltött utolsó éjszakán, és csodálatos imádságot mondott mennyei atyának. Többek közt ezt mondta imádságában. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. János evangéliuma 17. rész 5. vers. Figyeljük meg ezt gondosan. Azért imádkozott, hogy dicsőségét visszakapja. Nem azért imádkozott, hogy istenségét nyerje meg ismét, mert sohasem adta föl istenségét. Most azonban, amint visszatér a mennybe, kéri, hogy dicsősége, a fényesség, isteni jogai kerüljenek vissza hozzá. Nyilvánvalóan ezt tette félre, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. A harmadik lépés Krisztus megaláztatásának útján ez volt. Szolgai formát vett fel. Jézus szolgaként jött erre a földre. Ácsmesterként dolgozott. Feltételezem, hogy ha Názáretben éltél volna abban a korban, akkor elmentél volna amellett a műhely mellett, ahol Jézus dolgozott, és megmondtad volna neki, hogy valamilyen famunkát meg kellene javítani a házadban. Az egyik ajtóm leszakadt a sarokvasról. Meg tudná-e nekem csinálni? Azt hiszem, ezt mondta volna. Rendben van, elmegyek és megcsinálom. Magára vette a szolgai formát. Születhetett volna a Cézár palotájában. Ő király volt, de sohasem igényelte ezt földi évei alatt. Valójában nem tette ezt ismerté addig, amíg be nem vonult Jeruzsálembe diadalmasan. Úgy jött erre a földre, mint dolgozó ember, alázatos ember, kicsiny ember. Nem csak azért alázta meg magát, hogy emberré legyen, hanem elvegyült az emberiség többségében, ahova mi is tartozunk. Egyike volt a kis embereknek. Szolgai formát vett fel. Ézsaiás próféta írta, hogy Krisztus úgy jön, mint Isai gyökere. Ézsaiás könyve 11. rész 10. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust erre a földre, hogy hozzánk hasonlóvá legyen, hogy fölkaroljon bennünket, és magához emeljen a te dicsőségedbe. Segíts, hogy elfogadjam tőled ezt a nagy kegyelmet. Ámen.